állásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából közel 40 óvodás betegedett meg Egerben, kihívásokkal küzdenek a mátrai borászok is, beteg gyerekek közt töltenek időt miskolci önkéntesek. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Egri Bölcsödei és Óvodai Intézmény Jó János tag óvodájában november 11-éről 12-ére virradó éjjel, tehát a legutóbbi éjszaka, több gyermeknél és dolgozónál hányással, hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett. A jelenlegi adatok szerint közel 40 kisgyermeket és 3 felnőttet érintett a hirtelen kialakuló rosszulét, tájékoztatott közleményében Wagner Ákos polgármester. Azt írta, 3 kisgyermeket a tünetek miatt kiszáradás gyanújával kórházban látnak el. Az információk szerint állapotuk a kezelések hatására javul, a gyermekek a körülményekhez képest jól vannak. Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket már a reggeli órákban elvégezték. Az illetékes egészségügyi hatóság ma helyszíni vizsgálatot tartott az eset kivizsgálása érdekében. Az önkormányzat és az intézmény folyamatosan egyeztet az illetékes szervekkel, a vizsgálat eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogják. Az utóbbi években egyre több új szőlőfajta jelenik meg a hazai ültetvényekben. Ezek a nemesítések nem csak az ízek gazdagítását szolgálják, hanem fontos szerepet játszanak a betegségekkel és az éghajlatváltozással szembeni védekezésben is. Arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a borászoknak, és hogyan hat mindez a bor minőségére, Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Kihívások elé is állítja a szőlős gazdákat az éghajlatváltozás. Ugye eddig, ami ellen hát a szőlőket ismertük, hogy peronoszpóra, lisztharmat és társai gombafertőzések, de vannak új betegségek is, amelyek az éghajlatváltozással megjelentek. Milyen ez az új betegség, találkoztak-e már vele, és melyik szőlőfajtát érinti leginkább?
Igen, ami most nagyon foglalkoztatja a köztudatot is, és természetesen a szőlő bortermelőket még inkább, az aranyszínű sárgaság, ami, ha megfertőződik a szőlőtőke kipusztulásával is jár. Ezt az amerikai szőlőkabóca terjeszti, mert ez egy fitoplazma, egy nagyon pici élős ködő, és a kabóca tudja megfertőzni a szőlőt, ami teljes elgyengülés végül elhalással jár. Ez ellen úgy tudunk védekezni, ha ezeket a tőkéket megsemmisítjük, elégetjük.
Teljesen,
igen. Van egy olyan törvényi felhívás, hogy amely ültetvénynél 30%-nál több tőkét érint ez a betegség, azt kötelezően az egész ültetvényt ki kell, hogy vágja a gazda. Természetesen itt kis kártérítés egyébben számolhat, de nyilván nem ez lenne a cél, hanem megelőzzük. És valóban, ahogy említette, ennek egyik legfontosabb kiváltó oka az éghajlatváltozás, valamint azt is mondják itt a szakértők, akik vizsgálják, hogy miért tudott ez, ugyanis ez a fitoplazma már 2013 óta jelen van Magyarországon, egész Európában is jelen van, de ilyen mértékű megbetegedést még nem észleltünk, mint amit a mostani időszakban. Tehát egyik oka az éghajlatváltozás, másik, hogy egyre több elhanyagolt szőlőültetvény van, amiben nyilván nagyon jó meleg ágya van mindenféle fertőzésnek, a rovarok bármik is, nem csak a jó rovarok, hanem ami számunkra nem hasznos rovarok, azok is nagy előszeretettel telepednek meg. A harmadik ok pedig egy kicsit kettősséggel észleljük, mert hogy nagyon sok növényvédőszert, amit korábban ezeket a rovarkártevőket féken tudtuk tartani, kivonásra kerültek, mert ugye zöldítünk, a környezeti hatásokat szeretnénk, vagy terhelést csökkenteni, viszont ha ezt megtesszük, akkor valahol egy picit visszaüt ez a dolog. Tehát ez a három fő dolog, ami miatt azt mondják a hozzáértők, hogy ez a betegség most már ilyen módon el tudott harapózni. Itt az is a kérdésben szerepelt, hogy mely fajták, igen, amiket mi tapasztalunk, leginkább a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, olasz Riesling, Cabernet Sauvignon és még a kék frankos ültetvényekben is ezek a fajták, de természetesen bármely fajtánál ez jelen lehet.
Elindult a 2025-ös Barátságbrigád kampány az Amigos a gyermekekért jótékonysági szervezetnél. A kampány középpontjában az áll, hogy az önkéntes fiatalok személyesen töltsenek időt a kórházban fekvő beteg gyerekekkel, játszanak, beszélgessenek, mosolyt csaljanak az arcukra. Idén különösen ambiciózus a program, céljuk, hogy 6 új nagyváros kórházaiba is elvigyék az Amigo napok varázsát. A kampány keretében az önkéntesek Borsodobói-Zemplén vármegyéből a Miskolci Onkológiai Központot, illetve az Ózdi Kórházat is felkeresik. Az egy hónapos kampány során nagyköveteket toboroznak, akik segítenek az adománygyűjtésben és az önkéntesek mozgósításában is. A részletekről Földi Hanna, a szervezet egyik önkéntese, a Miskolci Egyetem joghallgatója adott tájékoztatást.
Tavaly január környékén nagyon-nagyon úgy éreztem, hogy két célt be akarok teljesíteni az életembe. Egyrészt azt, hogy az egyetemen keresek egy olyan közösséget, aminek a részese lehetek, és együtt alkothatunk valami nagyobbat. Másrészt pedig már nagyon-nagyon régóta vágytam arra, hogy valamilyen szervezetnél önkéntes legyek, és ezt is aktívan kerestem. És amikor az egyetemre kerültem, akkor fél év után jött velem szembe ez a lehetőség, illetve akkor volt felvételi időszak az Amigosnál, és úgy döntöttem, hogy be is adom. Először egy írásbeli, majd egy szóbeli forduló, után pedig február végére be is kerültem, és azóta önkéntese vagyok a szervezetnek. Úgyhogy nálam ez így kettő cél teljesített be, és az Amigos jelenleg 6 városban van jelen, 21 kórházi csapattal, és vannak az úgynevezett Amigo napok, amiknek az a célja, hogy egy-egy napokra, egy-egy bevetésekkel, ezek a bevetések azok, amikor konkrétan jövünk a gyerekekhez. És akkor az Amigo napok azok azért felállnak, hogy még 6 olyan városba eljuttassuk ezt az élményt, akár csak egy-egy napra, ahol ez alapvetően nincs jelen rendszeres jelleggel, hiszen az Amigos a nagybetűs célja is, hogy egy napon minden beteg gyerek mellett legyen egy Amigo, úgyhogy ez ehhez visz minket közelebb. Most az adománygyűjtő időszak van, és utána kezdődnek el, ha minden jól megy, én Ózdra fogok menni. És az alapítványnak van egy munkavállalói gárdája, illetve nagyon-nagyon sok mindent önkéntesek végzünk mi magunk. Vannak különböző háttércsapatok, és ezt is az egyik háttércsapat rakta össze, akik kitalálták nyilván munkavállalói támogatással, hogy melyik városok, illetve hol tudna ez megvalósulni, és a kampányban pedig egyébként önkéntesek is támogatást nyújtanak nekünk. Én most vállalom jelenleg a legnagyobb szerepet az adománygyűjtés szerepében, hiszen ugye követő is vagyok ennek a kampánynak. Alapvetően én kettő eszközt vettem a kezembe, a közösségi média oldalakat, illetve a kapcsolati tőkémet. A közösségi médiát azért, mert ezzel foglalkozom, tehát eléggé értek hozzá, azt gondolom, és ennek már most egyébként nagyon szépen meg is van az eredménye. A másik oldalra pedig a vállalkozói tapasztalatom, és az, hogy ebben a közegben mozogtam, nagyon sok kapcsolati tőkét biztosított számomra, vagyis hát felépítettem, és ezt mindenképpen szerettem volna elővenni, és végre valami olyanra használni, amivel egyébként valódi értéket teremtetek. Előfordul, amikor ezen nehezebb pillanatok jönnek elő, de összességében mindig úgy megyünk be, hogy mi gyerekekhez megyünk, és nem a betegségükre fókuszálunk. Ezzel is igazából segítve őket is, illetve valamilyen szinten magunkat is, hogy a lehető legpozitívabb hangulatot tudjuk nekik megteremteni. Úgyhogy voltak persze nehezebb pillanatok, de nagyon sokan már hallottak rólunk, mert egyébként heti rendszerességgel vannak bevetések, ugye ezek az ilyen kifejezett alkalmak, amikor jövünk. Bemegyünk, mondjuk, hogy szeretnénk nekem játszani, nyitottak rá, van-e kedvük hozzá, és általában szokott lenni is. Van egy dobozunk, ami tele van pakolva nagyon izgalmas játékokkal, és mindig ők dönthetik el, hogy mivel szeretnének játszani.
Újabb városmegújító projektbe kezd a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület, miután több sikeres miniprojektjük is nagy visszhangot kapott az elmúlt időszakban, írja minap.hu portál. A szervezet szerint a belváros egyik legnagyobb hiányossága, hogy egyáltalán nincs játszótér, ahova a kisgyermekes családok biztonságosan, gyalogosan el tudnának menni. Hajdú László, az egyesület elnöke szerint ezt a hiányt már régóta érzik a környéken lakók is, ezért született meg a Játszóteret a Belvárosba, Fogadj örökbe egy játszóteret című kezdeményezésük. Az volt a célunk, hogy ne csak beszéljünk a problémáról, hanem megoldást is keressünk rá. Úgy döntöttünk, hogy ennek az üres térnek kellene játszótérré alakulnia, sok mindentől függ még, de bízunk benne, hogy jövő nyárra összeállhat a projekt, ismertettem egy helyszíni bejáráson Hajdú László. A program azonban nem csak egy új játszótér megvalósításáról szól, Deák Csaba projektvezető szerint városszintű kezdeményezéssé szeretnék bővíteni. Nem csak építeni szeretnénk, hanem a meglévő játszótereket is felújítani, rendbe tenni. Arra ösztönözzük a cégeket, intézményeket, iskolákat, szervezeteket, vagy akár baráti társaságokat, hogy fogadjanak örökbe egy-egy játszóteret, mondta el. Az örökbefogadókra rendszeres takarítás, karbantartás, kisebb beruházások, például virágok ültetése vagy padok kihelyezése és időszakos biztonsági ellenőrzés várna. A projekt egyszerre szolgálna a kisgyermekes családokat és a közösségeket, hiszen a szervezők szerint egy ilyen összefogás kiváló csapatépítő és társadalmi felelősségvállalási lehetőség is. A Miskolci Belvárosi Kör Egyesület célja, hogy a belváros ne csak élhetőbbé, hanem gyerekbaráttá is váljon, ahol a házak között újra felhangzik a gyermekzsivaj. Az Egererdő ZRT felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi időben több esetben ismeretlen személyek piros-fehér szalagokat helyeztek ki a Bükk erdeiben, utak, turistautak mentén, illetve zárt erdőtömbökben. Ezek a jelölések nem a vállalat által elrendelt lezárások, és megtévesztetik a kirándulókat, különösen ott, ahol forgalmas turistaútvonalakat kereszteznek. A társaság hangsúlyozza, hogy nem használ piros-fehér szalagokat ideglenes korlátozások jelölésére. Az erdészet kizárólag Egererdő ZRT feliratú, piros színű, széles műanyag szalagot alkalmaz a fakitermelések és a vadászatok miatti ideglenes erdőlátogatási korlátozások kijelölésére. Ezeket minden esetben a cég logóját is tartalmazó táblák és szükség esetén szakszemélyzet jelenléte is kiegészíti, hogy a látogatók egyértelműen felismerhessék a hivatalos lezárásokat. A társaság kéri a természetjárókat, hogy amennyiben ismeretlen eredetű szalagokat vagy téves lezárásokat tapasztalnak az erdőben, azt jelezzék a rendezvény@egererdő.hu e-mail címen. Az Egererdő ZRT ezúton is köszöni a kirándulók figyelmét és együttműködését az erdők biztonságos használata érdekében, írták közleményükben. Végül az időjárásról. Tartósan borult, párás, ködös marad a levegő, legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő néhol. A légmozgás gyenge lesz. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 3-4, napközben 7-8 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 12-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Sikeres időszakon van túl a kazincbarcikai önkormányzati rendészet. Tovább bővülhet Sátoraljaújhely ipari parkja. 100 illegális ecigivel bukott le egy árus. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai 100 darab 40 ezer slukkos elfbárt rendeltek egy online hirdető árustól. Az illegális termékeket lefoglalták, az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat. Az ügy további részleteiről dr. Paskóné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei kommunikációs referensét hallják.
A NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei ellenőrei az egyik közösségi oldal zárt dohánytermék kereskedelemre létrehozott csoportjában figyeltek fel egy hirdetésre, amelyben nagy tételben kínáltak elfbárokat. A revizorok 100 darabot rendeltek különböző ízesítésben a 40 ezer slukk kapacitású e-cigarettákból. A budapesti hirdető csak személyes találkozással árusított, ezért az egyeztetés alapján Tatabányán egy bevásárlóközpont parkolójában vették át tőle a revizorok a dohánygyártmányokat, majdnem 500 000 forintért. Kiderült, hogy az eladó egyéni vállalkozó, így a próbavásárlás után az ellenőrök nem csak jövedéki jogsértés miatt indítottak eljárást, hanem a nyugtadás elmulasztása miatt is. Az illegálisan forgalmazott árut pedig lefoglalták. Az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat. Az ellenőrzésnél a NAV bevetési igazgatóságának pénzügyőre is közreműködtek, akik az eladó gépkocsijában egy engedély nélkül tartott gázpisztolyt találtak, ezért értesítették a rendőrség munkatársait, akik lefoglalták a fegyvert és szabálysértési eljárást indítottak. A dohánytermékeket illegálisan árusítóknak a NAV bírság mellett számolniuk kell még a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának szankciójával is. A jogkövetkezmény jelentős. Magánszemélyeknek 1 milliótól 50 millió forintig, míg jogi személyeknek 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírság szabható ki. A hatályos szabályozás szerint Magyarországon dohánytermék csak dohányboltban értékesíthető, és csak olyan elektronikus cigaretta forgalmazható, amely nem tartalmaz meghatározó ízesítőanyagot. Így az elfbár, pokóbár és a hasonló ízesített e-cigaretták értékesítése hazánkban illegális. A folyamatos NAV ellenőrzések ellenére még mindig vannak, akik a gyors haszonszerzés reményében Magyarországon tiltott termékeket kínálnak a különböző közösségi felületeken. A NAV munkatársai a jogsértések feltárására és az árusítók kiszűrésére továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak, az illegális termékeket árusítóknál próbavásárlásokat végeznek. Az ismeretlen eredetű és összetételű illegális elektronikus cigaretták egészségügyi kockázatokat is rejtenek, és komoly veszélyt jelentenek a fiatal korúakra, mivel könnyen függőséget, sőt akár nikotin mérgezést is okozhatnak.
Tovább bővülhet Sátoraljaújhely ipari parkja. Jó néhány évvel ezelőtt egy második ipari övezetet is megnyitott a városvezetés, látva a befektetői kör érdeklődését. Jelen pályázatuk egy újabb bővítést tartalmaz, amelyben ipari infrastruktúra kiépítésével újabb cégeknek adhat helyet Zemplén fővárosa. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
Nagyon sok cég költözött be Sátoraljaújhelybe az elmúlt 10-20 évben, és azt vettük észre, hogy körbenézünk, és betelnek a ipari területeink. Például Károlyfalva bekötőúttal szemben lévő új ipari parknak mondjuk a 16 hektáros terület. 3 létesítmény van rajta, de úgy néz ki, hogy a negyedik beruházás csarnoképítés is el fog indulni rövid időn belül, és még ezen kívül még 2 nagy csarnok megépítése is szóba került, a terület pedig meg van vásárolva. Nos, így miután a régi ipari park pedig betelt, hát ezért is kezdtünk egy új ipari park kialakításában, így nem volt más lehetőség, mint hogy a régi ipari park mellett egy bővítést határozzunk meg. Erre pályáztunk, hiszen nem elég rámutatni egy rétre, hogy tessék ura, ide építsen csarnokot, oda infrastruktúrára van szükség. Nos, erre pályáztunk, és nyertünk is pályázati forrást 200 millió forint értékben. Ebben ivó és tűzivíz hálózat képítése, gerincvezeték képítése 600 méter hosszan, szennyvíz csatorna 578 méter, átemelő szivattyú egy darab, szennyvíz nyomóvezeték egészen a szennyvíz tisztító telepig 790 méter, és ez jövő év áprilisában lesz átadva. De hát van egy másik pályázatunk is, ez 35 millió, itt pedig útburkolat szélesítése és aszfaltozása, autóbusz megálló építése gyalogos peronnal, gyalogjárdával és vízelvezető csatorna építése és napelemes kandaláberek telepítése. Én azt gondolom, hogy eljutunk addig a szintig, hogyha beruházó jön, akkor közvetlenül mellette lesz az áram, a víz, a szennyvíz és az út, sőt, adott esetben a dolgozóknak parkoló is rendelkezésre áll. Innentől sokkal kecsegtetőbb így megajánlani vagy kiajánlani egy ipari területet, vagy jövendő ipari területet, mint hogyha azt mondjuk, hogy mindent lehet, csak mi nem adunk rá egy forintot sem, meg nincs kiépítve semmi, de nem baj, majd te megveszed, majd megépíted a csarnokot, az is pénz, ez is pénz, meg utána még az infrastruktúrát is kiépíted. Na ez az, amit manapság már egy nagy beruházó, de még egy középvállalat sem fogad el, akkor nézz inkább más helyet. Mi meg azt szeretnénk, hogy ezek a munkák itt legyenek.
Sikeres időszakon van túl a kazincbarcikai önkormányzati rendészet. A részletekről Vince Csabát, a kazincbarcikai önkormányzati rendészet vezetőjét hallják.
Kazincbarcika bizonyos értelembe véve egy békeszigete, hiszen itt a város közigazgatási területén belül, és el kell mondani, hogy nekünk gyakorlatilag erre van rálátásunk, hiszen a rendészet Kazincbarcika közigazgatási határain belül tud és jogosult intézkedni. Tehát ezeken a határokon belül én azt gondolom, hogy Kazincbarcika egy békés, nyugodt városnak tekinthető, viszonylagosan nem mentes a problémáktól, ezt kár lenne tagadni, de mégis azt mondom, hogy a közterületi bűnözés, a közterületi jogsértések szintje viszonylag alacsony, összehasonlítva más hasonló jellegű vagy méretű településsel, tehát viszonylag alacsony, megfelelő reagálási készség megvan egyrészt a rendőrségben, másrészt a rendészetben. Néha ugyan kevesen vagyunk mindannyian, hiszen ha éppen elfoglalt intézkedés közben akár a rendőrség, akár a rendészet, akkor nehéz azonnal megfelelni a hívószónak, de ennek ellenére igyekezzük ezt megtenni. Az látszott, hogy hosszú éveken keresztül csökkent vagy stagnált a bűnözés mértéke. Most egy picike emelkedés tapasztalható, azonban én azt gondolom, hogy ez még kezelhető a rendészeti rendvédelmi szervek számára. Más helyzet nyilván a szabálysértések tekintetében, hiszen jó néhány olyan szabálysértéssel találkoztunk, itt az elmúlt egy évtized alatt, amely joggal irritálta a város lakóit, ez legyen egy csendháborítás, legyen egy közterületi tiltott szeszes italfogyasztás, majd legyen egy közlekedési jogszabály megsértése olyan szinten, amely zavarja, vagy esetleg akadályozza a közlekedőket, és még rosszabb esetben akár veszélyezteti is. Nyilván 15 olyan szabálysértés van, amelyben az önkormányzati rendészet helyszíni bírságolni tud. Intézkedni tudunk gyakorlatilag szinte bármiben, de helyszíni bírságolni ezekben a szabálysértésekben tudunk. Ezeknek nyilván egy része az a közlekedés rendjéhez kapcsolódik, egy része pedig a közterületen tanúsított magatartásokhoz, akár a már említett tiltott szeszes italfogyasztás, a köztisztasági szabálysértések. Igyekszünk ebben is fellépni megfelelő hatékonysággal, megszakítani, és ha kell, akkor nyilván szankcionálni. A szankció az számunkra nem cél, hanem egy eszköz, hasonlóan a rendőrséghez. Tehát gyakorlatilag vannak olyan esetek, amikor bár még ha úgy is érezzük, hogy egy kicsikét nehéz ebben az ügyben intézkedni, de vannak úgynevezett kötelező mértékű helyszíni bírságok, ez a közlekedési szabálysegésekre vonatkozik. Ebben bármennyire is olyan indokkal követte el valaki a szabálysért, és nem tudunk eltekinteni a szankciótól.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Eltemették dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt. Előbb elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért a koporsója mellett, majd szentmisét mutattak be lelki üdvért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezték el. Michael Wallace Benek apostoli nuncius 14. Leó pápa üzenetét tolmácsolta. Eszerint a Szentatya miután értesült Katona István elhunytáról atyai együttérzését és őszinte részvétét fejezte ki. A pápa hálát ad Istennek hosszú lelkipásztori munkájáért, küldte el a vatikáni üzenetet Pietro Parolin szentszéki államtitkár. A gyászszertartáson Erdő Péter bíboros prímás egyebek mellett arról beszélt, méltó, hogy felidézzük Katona István emlékét és gazdag lelki örökségét.
Katona István püspök úr 1928. október 3-án született. 1953-ban szentelték pappá Szegeden. Ezután több helyen is káplánként, majd plébánosként szolgált. 1970-ben szerezte meg a teológiai doktorátust. Szent II. János Pál pápa 1989. november 3-án nevezte ki Váci segédpüspökké. A Váci egyházmegyében működött általános helynökként, majd székesegyházi plébánosként is. A püspöki karban a katolikus iskolák főhatóságának elnökeként segítette az új katolikus iskolák indulását. 1997-ben a Szentatya Vácról Egerbe helyezte át segédpüspöknek. Itt nyújtotta be lemondását 75. életévének betöltésekor. De a Szentatya arra kérte, hogy további intézkedésig lássa el hivatalát. Így történt, hogy még további 10 évig, egészen 2013. november 25-éig aktív segédpüspökként működött. Ekkor már ő volt a világegyház legidősebb, aktív szolgálatban lévő segédpüspöke. Erről így vallott. Feladatom az, hogy imádságban az adódó szenvedések elviselésében II. János Pál pápa példája szerint éljek. Őt követve szeretném a hivatásomat folytatni úgy, ahogy a jó Isten akarja, addig, ameddig a jó Isten akarja, ott, ahol a jó Isten akarja. Lelkipásztori szeretetét idős korában is megmutatta. Szenteket, szent életű embereket bemutató sorozata napról napra jelentkezett az Egri Szent István rádióban és a Magyar Katolikus Rádióban. Lelkipásztori tevékenységének kiemelkedő témája volt az isteni irgalmasság kultuszának terjesztése. Szervezte az irgalmasság konferenciákat, különösen fontosnak tartotta, hogy Krakkóban, az isteni irgalmasság bazilikájában magyar kápolna jöjjön létre. Ennek felszentelését Maharski bíborossal együtt végeztük 2004-ben. 20 évvel később, tavaly ősszel, ő bíztatott minket, hogy szervezzünk zarándoklatot ebbe a kápolnába a 20. évforduló tiszteletére. Ez meg is történt, és azt hiszem, hogy lelki élményt jelentett mindannyiunk számára, akik részt vettünk rajta. Püspök úr türelemmel és méltósággal viselt, hosszú betegség után hunyt el az idén október 21-én. Nyíregyházán érte a halál. Másfél hónappal korábban még találkozhattunk. Igen gyenge volt már, de megéreztem benne a lelki ember harmóniáját, olyan emberét, aki felkészült a nagy útra. Lelkipásztori hűsége és kitartó igyekezete olyan örökség, amely értékes példa lehet a mai papi nemzedék számára. Kérjük a mindenhatót, hogy hallgassa meg püspök testvérünk imádságát, amelyet jelmondatában is kifejezett. Maradj velünk, Jézusunk, és fogadja be őt az örök boldogságba. Amen.
Eltemették dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt, Erdő Péter beszédének részletét hallották. A szentmisén a bíborossal koncelebrált, mások mellett Ternyák Csaba egriesek is. A gyászszertartást rádiónk is közvetítette, illetve a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol a későbbiekben is megtekinthető. A Katolikus Szeretetszolgálat megalakulásának 75. évét ünnepelte idén. A Remény Szolgálatában mottóval meghirdetett jubileumot lezáró szentmise főcelebrása Erdő Péter bíboros prímás volt a Szent István Bazilikában november 11-én Szent Márton ünnepén, a szociális munka napját megelőző napon. A szentmisén koncelebrált Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, Németh Gábor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, Czapkó Mihály az MKPK irodaigazgatója, Gánic Endre a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke, Lambert Zoltán atya, valamint szolgálatot végzett Ferenc Zoltán állandó diakónus, a Váci Egyházmegye teremtésvédelmi referense, tudósított az eseményről a Magyar Kurír. A szentmisén jelen volt Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, a szervezet vezetői, a fenntartásában működő intézmények munkatársai és ellátottjai, a Katolikus Szociális Módszertan intézményeinek, továbbá a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat fenntartók fóruma intézményeinek képviselői, köztük Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Birer Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának dékánja. Erdő Péter bíboros a szentmise elején elmondta, Szent Márton püspök emléknapja van, ünnepelhetnénk-e szebb és alkalmasabb napon a szeretetszolgálat nagy évfordulóját, hiszen ő volt az, aki a köpenyét is ketté vágta, hogy odaadja a didergő koldusnak. Adja Isten, hogy az ő lelkülete tovább éljen bennünk és közöttünk. Vegyük észre, hogy kinek van szüksége a segítségünkre, és legyen bátorságunk és nagy lelkőségünk, hogy meg is tegyük értük mindazt, amit lehet. Hálát adunk a szentmisében a szeretetszolgálat eddigi működéséért, mindazért a sok jóért, amit a rászorulókért és így egész társadalmunk javára az előző évtizedekben tettek. Vajda Norbert a szentmise végén beszédében megköszönte az MKPK töretlen, immár 75 esztendős támogatását, továbbá a bíborosnak és a püspöknek, hogy együtt ünnepeltek velük. A főigazgató elmondta, most jött ki a nyomdából a szeretetszolgálat történetéről szóló kiadvány, melyben olvashatnak a kezdeti időkről, amikor a kommunizmus nehéz éveiben is Isten különleges kincseivel gazdagodhattak. A szervezet mindig is az egész társadalmat támogatta, a szolidaritás, az egymásra figyelés és a leginkább kirekesztettek felé fordulás eszközeivel és ajándékaival. A Katolikus Karitász országos karitász zarándoklatot szervez szombaton Sárospatakon. Hazánk minden szegletéből érkeznek karitász munkatársak és önkéntesek a kegyhelyre, hogy együtt tisztelegjenek Szent Erzsébet a szervezet védőszentje előtt, és a Remény Szentévében feltöltődjenek szolgálatukban. Közel 650 fő vesz részt a Sárospataki Bazilikába szervezett zarándoklaton, ahol szentmisével és előadások meghallgatásával töltődhetnek a résztvevők. A délelőttöt imának és ünnepélyes szentmisének szentelik, melynek főcelebrálása Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke lesz, koncelebrálnak a Karitász egyházmegyei igazgatói, továbbá a zarándokokkal érkező atyák. Alkotói pályázatot hirdetett középiskolásoknak a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2026-27-ben három jelentős évfordulóra emlékezünk, Oloszon Placid Bencé szerzetes születésének 110., letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójára. Ezen alkalmakból tehát közösen hirdették meg az Oloszon Placid alkotói pályázatot a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a középiskolák 10-től 12. évfolyamos diákjai számára. A kezdeményezés célja, hogy a középiskolás diákok saját alkotásaikon keresztül fedezzék és dolgozzák fel Oloszon Placid atya életének egy-egy mozzanatát, valamint közvetítsék tovább derűs hitét és emberségét. A tanulók háromfős csapatokban egy mentortanárral jelentkezhetnek, és a következő kategóriában indulhatnak. Videókészítés, 69 másodperces TikTok kompatibilis rövidfilm elkészítése, amely Placid atya életének egy-egy jellegzetes motivumát vagy üzenetét dolgozza fel. Ruhatervezés, kapucnis pulóver megalkotása, amely kortárs vizuális nyelven fejezi ki Placid atya egy választott üzenetét. Városi séta tervezése, 45-60 perces útvonal kijelölése, amely Placid atya életének helyszíneit járja be, akár a mesterséges intelligencia bevonásával. Illetve szabadulószoba tervezése, egy 45-60 perces tematikus szabadulószoba koncepciójának elkészítése, amely Placid atya életének eseményeit dolgozza fel. A szakmai zsűri által kiválasztott pályamunkák közül a kategóriák első három helyezettjei értékes tárgyjutalomban részesülnek. Az első és a második kategóriában legjobbnak ítélt alkotásokat a szervezők bemutatják, a videók pedig bekerülnek a Placid atya életéről készülő kiállítási anyagba. Nevezési határidő november 28-a, a pályamunkák beküldési határideje jövő március 31-e. Az eredményhirdetés június 5-én Placid atya letartóztatásának 80. évfordulóján tudományos konferencia keretében a Pannonhalmi Főapátságban lesz. További információ és nevezés a pannonhalmifőapátság.hu/placid-pályázat oldalon, illetve e-mail kapcsolat placid@osb.hu. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyház 120 éves orgonáját. Lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készültek, és készülnek még egyel, november 16-án vasárnap 19 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét át az orgona felújítására fordítják. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Anger, what a mess we me so long ago. You were my love, feeling the pain. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we made. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
so, so hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we've made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Whoa. Shelter, baby, gotta run for shade. It's too hot, it's so, so hot, baby. Gotta cool this anger, gotta cool this mess we made. It's so warm.
A régió sportja.
Az MLS megpályázza a 2028-as és 29-es konferencialiga döntő rendezését. Egyre népszerűbb a viszonylag fiatal önvédelmi sportág, a defendó. Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazincz Barcika az első Color City terepbicikli versenyt általános iskolásoknak. A Deac klasszisa Osváth Rihárd ezüstérmes lett a koreai kerekesszékes vívó világbajnokságon. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az MLS megpályázza a 2028-as és 29-es konferencia liga döntő rendezését. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága 2026. szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit. Az MLS közleménye szerint a 2028-as fináli megrendezésére Magyarországon kívül Franciaország, Olaszország, Kazahsztán és Lengyelország jelezte eddig szándékát. A 2029-es döntő iránt pedig E4 országon kívül Finnország is érdeklődik. Egyre népszerűbb a viszonylag fiatal önvédelmi sportág, a defendo. Bányai Gábor oktatót hallják.
Egy utcai önvédelmi rendszerről beszélünk, ami figyelembe veszi a ránk gyakorolt környezeti hatásokat, mint a stressz, illetve olyan megoldásokat nyújt ezekbe a helyzetekbe, amik valóban működnek egy átlagember számára elsajátítható módon. A defendo edzések elsősorban technikai jellegűek, ami azt jelenti, hogy foglalkozunk erősítéssel, erő- és állóképességfejlesztéssel, ezen kívül helyzetfelismerésekkel, technikákkal és olyan szituációkat próbálunk szimulálni, amik előfordulhatnak éles helyzetekben, és hogyan kell ezekre megoldást találnunk, és hogy érjük el célunkat, jellemzően azt, hogy hagyjuk el a helyszínt, vagy hogy érjünk haza. A felnőtt edzéseinkkel jellemzően egy 20 fő körüli létszám szokott megjelenni. Elég vegyes társaság szerencsére, ami azt jelenti, hogy korosztályban is, és elég nagy a szórás, testalkatban és a nemek aránya is elég vegyes. Mostanában egyébként több hölgy jelenik meg az edzéseken egy kicsit, mint talán a férfiak. Megfelelő bemelegítés után technikák gyakorlása és szituációk elemzések, értékelése történik. Az a cél, hogy el is fáradjunk az edzések során, és olyan hasznos tudást, technikákat tanuljunk, amire remélhetőleg soha nem lesz szükség. Mi annak örülünk, hogyha mindenki magához képest tud fejlődni, és tudja a saját fizikumát egy kicsit fejleszteni. Nem az a célom, hogy mindenki 100 fekvő támaszt nyomjon egy edzésen, hanem aki 3-at tud, az jövő héten reméljük már 4-et fog tudni. Az önvédelemnek, az utcai önvédelemnek igenis része az, hogy próbáljunk fittek lenni, és jó fizikumban lenni, nyilván magunkhoz képest.
Bányai Gábor elárulta azt is, ő hogyan csöppent bele ebbe a sportba.
Én először egy plakátot meglátva besételtem egy edzésre, és az önvédelem és a Krav Maga megközelítése az önvédelemhez az nagyon megfogott. Leragadtam itt néhány évig, aztán megszűnt ez az edzés, és próbáltunk új oktatót találni. A miskolci csoport elég nagy energiát fordított rá, hogy folytassuk az eddigi munkát, amikor is találkoztunk Tóth Lászlóval, aki a Szárjó Akadémia vezető oktatója, és ő felvállalta azt, hogy Budapestről éveken keresztül eljött hozzánk edzéseket tartani. És ezek szerint láthatott bennem valamit, mert ő indított el egy instruktorképzési programra, ami egy intenzív és egyébként azóta is tartó folyamat, ami során megszereztem az oktatói képesítéseimet, és idestova már 11 éve van csoport Miskolcon az én vezetésemmel is. Ki kell térnem arra, hogy attól, hogy önvédelmi rendszerről beszélünk, ez nem arról szól, hogy az ember folyamatosan védekezzen, hanem a megfelelő helyzetfelismerés és helyzetértékelés után átvegye az irányítást, ellentámadjon, megteremtse a lehetőséget arra, hogy elhagyja a helyszínt. És ezekhez azokat az alap mozgásokkal kell foglalkozunk, ütések, rugások, a földre kerülésben mi a teendő, hogy állunk fel, hogy hagyjuk el a helyszínt, lefogásokból, folytásokból való szabadulás. A legfontosabb az, hogy arra képezzük a tanulóinkat, hogy megfelelően tudják használni a viszonylag szűkös technikai repertoárunkat azért, hogy hatékonyan tudjanak megoldást találni, és utána elhagyni a helyszínt remélhetőleg. Szerencsére az érdeklődés folyamatos és elég nagy. A csoportunkban már több olyan taggal is büszkélkedhetünk, akik a sokadik vizsgaszintjüket is abszolválták. És van egy nagyon sikeresen működő tínédzsereknek szóló 10 és 15 éves korosztályt megszerző safety edzésünk, ahol szintén próbáljuk bevezetni a fiatalokat az önvédelem tudományába. Mint mondtam, több csoportra osztunk, ezért már akár óvodáskortól lehet csatlakozni a gyermekcsoportjainkhoz, 10 éves kortól a safety csoporthoz, a felnőtt csoport pedig 15 évtől indul. A felnőtt csoport egy stabil 20-25 fővel működik, a tínédzser csoportunk egy szintén 15-20 fővel büszkélkedhet.
Beszélt arról is, szerveznek-e versenyeket.
Defendóban és klasszik kravmagában nem foglalkozunk kimondott versenyzéssel, mert azt gondoljuk, hogy nagyon nehéz azokat a körülményeket szimulálni egy verseny során, amiben mi nekünk valóban szükségünk van. Vannak különbségek a sport, a versenysport és az utcai önvédelem között, a felkészültség, a ruházat is sorolhatnánk a különbségeket. De mivel úgy veszük észre, hogy a tanulók részéről néha van igény arra, hogy megméretessék magukat, ezért nemzetközi szinten elindítottuk a Duellum programot, ami pedig lehetőséget ad arra, hogy kipróbálják több különböző megméretetésben magukat a tanulók is. Az a cél, hogy lépésről lépésre fejlődjön mindenki. Senkit nem akarunk a legmélyebb vízbe bedobni, de tudjuk, hogy az alapok mennyire fontosak. A Defendo rendszert azt 5 különböző vizsgaszintre bontjuk, utána következnek az oktatói szintek. az alap, az a hard target, amire mindenkit szeretnénk eljuttatni. A hard target az azt jelenti, hogy váljunk nehéz célponttá. Hogyha már velünk történik a baj, akkor meglegyenek azok a technikai, és a repertoárunk is fel legyünk annyira készülve egy helyzetre, hogy biztonsággal meg tudjuk oldani. Innentől kezdve pedig folyamatos a fejlődés, egészen eljutunk az eszközök elleni védekezésekig, késbolt, stb., de ez majd magasabb szinten. De egy nagyon jó közösséget sikerült kialakítani. Sokan azért járnak elsősorban, hogy jó emberek és között és jó csapatban legyenek az edzésekön, és törekszünk arra, hogy jó hangulatban teljenek. Nő egyre az érdeklődés, és azt tesszük észre, hogy a szülők próbálják a fiatalokat egyre inkább motiválni arra, hogy eljöjjenek az edzéseinkre, mert néha fontos, hogy legyen a tarsolyunkban néhány megoldás.
Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazincz Barcika az első Color City terepbicikli versenyt általános iskolásoknak. A részletekről Kovács László sportreferenst hallják.
Molcsi pálya területén egy úgynevezett szingőtrélet pálya valósult meg Barcikán. Ezt a szingőtő pályát az Aktív Magyarország által két pályázaton sikerült elnyerni, két ütemben, 2023-ban és 2024-ben egy sikeres pályázaton vettünk részt, melynek keretében egy úgynevezett szingültő pályát, downhill pálya keverékkel lett megvalósítva, kimondottan az extrém sportot kedvelők számára. Most egy úgynevezett általános iskolás váltóbajnokságot hoztunk létre. Ez egy kezdeti verseny, egy amatőr verseny. Kimondottan az általános iskolásokkal szeretnénk megszeretetni ezt a sportágat. Cél az, hogy minél többet legyenek itt a természetben, és ismerjék meg ezt a fajta kikapcsolózását biztonságos feltételek között. Természetesen itt tudni kell, hogy itt mivel egy lejtőről van szó, és a sebességről, ami fokozatosan emelkedhet, csak nagyon jó kerékpárral és biztonsági ellenőrzésnek megfelelően különböző védőruházatban jelenhetnek meg a gyerekek.
A Deac klasszisa Osváth Rihárd ezüstérmes lett a koreai kerekesszékes vívóvilágbajnokságon. A Debreceni Egyetem vívója egész nap remek teljesítményt nyújtott, és meg sem állt a döntőig, ahol kínai ellenfelével szemben maradt alul. Osváth Rihárdot hallják.
Természetesen így, hogy érmet nyertem, ennek nagyon örülök. A párizsi paralimpia az egy kicsit ilyen kis fájdalom a szívembe, de összehasonlítva körülbelül mindig ugyanaz volt az ág mostani világbajnokságon is, és a paralimpián is, akikkel vívtam, ugyanazokkal az emberekkel, és most mindig videkezőt megvehettem a döntőig. Talán az izgalom volt a nagyobb Párizsban. Tokióban nem voltak nézők, Párizsban voltak, Párizsban kijött a családom is, úgyhogy talán kicsit így elizgultam, azt érzem így ezután a világbajnokság után. Talán ez lesz a titok a jövőben, hogy nyugodtan vívjak, el kell engedni amit, ezeket a görcsös dolgokat, és csak vívni kell is a pásztra felállni, úgyhogy az ellenfél, az, aki veled szemben áll, azt meg kell verni. Most is nagyon nagy volt a páratartalom kint. Hát a légkondit azt nagyon, nagyon nyomták, úgyhogy a teremben jó volt. Arra kellett nekem legalábbis figyelni, hogy a szálláson ne fázzunk meg, mert valahogy annyira erősen használják a légkondit, hogy tényleg attól féltem, hogy megbetegszem, és akkor így kell versenyezni. De a szervezés az nagyon jó volt. Kicsit csúszás volt a versenyeken az első két nap, de aztán valahogy úgy korrigálták, és öröztek az események. Tudni kell, hogy nekem a tőr az erősebb fegyver, nem? Ugye én gyerekként évként tőröztem 10 évet, úgyhogy kicsit tőröző fejjel gondolkodom. A kardot meg amúgy imádom, meg szerettem, meg mindig szeretném csiszolni, meg tökéletesíteni a technikámat. Hát nem mindig jön ki versenyen ez a magabiztosság a kardban, mint a törben, de igyekszem.
Osváth Rihárd beszélt a következő időszak feladatairól is.
Vissza fogok térni a munkához. Idén már lenne még egy világkupa verseny Tájföldön, de megkértem a szövetségi kapitányunkat, Szecer Viktort, hogy ha nem muszáj, akkor még nem mennék, mert még úgy csak kvalifikál, meg nagyon hosszú az út oda, és akkor januárban lesz világkupánk először, és talán azt hiszem jövő szeptemberben kezdődik a kvalifikáció, de ebben nem vagyok biztos, mert vannak változások a kerekesszékes vívásnál a Nemzetközi Szövetségben, úgyhogy én sokkal nem tudom, hogy mikor mi van, majd amikor mondják, ahhoz alkalmazkodom.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
mész, hova futsz, mondd, hogy jó reggelt, ölelj át a világ, épp hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép. Nézni szeretném a színek meg a fény, hogyan fonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba ejthető, de úgyis visszaérkezem. Ébredés, változás, minden új. Ennyi hajnalon túl. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Oh, az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba érthető, de hogyha másnak lát.